Én megszállottja vagyok kicsi koromtól annak, hogy hogy tudtak élni a konkrétan a nagyanyámék úgy, ahogy éltek. Tehát, hogy én sem vagyok még idős ember, de az én nagyanyának ízéteke nem volt szemet. És ezen gondolkodom egyébként a legtöbbet, hogy ez, hogy mit csináltunk mi, a mi generációnk, hogy hirtelen meg fölemészti a földet a szemét.
Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a 24.hu filéző podcastja. Én Inkei Bence vagyok, és Jánosi Villővel hívunk meg vendégeket a gasztronómia tárgyában. A mai vendégünk Borbás Marcsi, tévés műsorvezető, a gasztroangyal, Borbás Marcsi szakácskönyve.
Csak BMSK, és akkor rövid.
Igen, és műsorok vezetője. Üdvözlünk a stúdióban.
Köszönöm, hogy meghívtatok. Sziasztok.
És az első kérdésünk, ha már a gasztroangyal szóba került, akkor először is ezzel kezdenénk, hogy ugyebár ez a műsor jelenleg nincs, ez hivatalosan szünetel. Mit tudsz erről mondani? Lesz-e még gasztroangyal, vagy most erről te nem tudsz?
Nagyon sok hosszú gondolkodás volt azért, ami megelőzte ezt a döntést. Ez amikor eldöntöttem nyár végén, hogy akkor most már tényleg pihenni fogok, akkor az olyan volt, mint hogyha azt mondtam volna az én férjemnek, hogy elválok. Ez körülbelül akkor a döntés volt. Tényleg ez egy érzelmi munka volt, de tényleg az egészségem látta kárát, tehát... Összesen 23 évig forgattam országjáró műsort, tehát, hogy heti országjáró műsort. Tehát minden héten hajnalba fölkelsz, bepakolsz, beülsz a stábuszba, elutazol, és ha már ott vagyok, akkor már nagyon jó, mert olyan emberekkel találkozom, akiket mi válogatunk össze, aki csupa értékes ember, és azt már nagyon élvezem, de aztán idegen helyen alszol, ami vagy ilyen, vagy olyan, egy biztos, hogy idegen, és akkor másnap éjszaka valamikor hazazötyöksz a stábusszal hullafáradtan. Tehát ez ilyen 2x14-16 órás forgatás, néhány órás idegenben alvással, és sok-sok utazással, és ez 23 év, gondoljatok bele, minden héten. És én ebbe nagyon elfáradtam. Október 3-án mondtam, hogy egy kis pihenőt szeretnék kérni, és én úgy gondoltam, hogy akkor nagyon őszintén, hogy ez majd valahogy folytatódik. Nem tudom, hogy erre vannak-e nyitott fülek, ezt egyelőre máshogy látom. Ezért sajnos változott a terv is, mert most emiatt, hogy ilyen bizonytalan lett minden a reakció miatt, ezért most nagyon sokat kell dolgoznom. De hát ez van. Egyébként nagyon szeretek dolgozni, és az már nagy dolog, hogy nem kell utazni. De ennek ellenére tényleg rám férne egy ilyen minimum egy hónapos pihenés, mert nem is tudom, hogy hány éve, legalább 10 éve nem pihentem.
És miért nem?
Mert ez egy akkora taposómalom heti egy órás műsort.
Ilyenkor nincsenek szünet, szóval, hogy ilyen pár
hetes, hiába van
szünet.
Pár hetes adásszünet, az van, de ez egy annyira nagy munka, egy műsor 6 hét alatt készült el, hogy ha nem abban, amikor új adás nem megy, abban az időszakban nem forgatnál, vágnál és szerkesztenél, akkor nem készülnél el ennyi adással. És emiatt ez lehetetlen volt. 1-2 heteket egy évben lehetett pihenni, de az is úgy, hogy a telefon a fülemen. És elfáradtam, de szerintem ez normális. Az idén 52 éves vagyok, és egyébként ezt is érzem. Tehát 30 évesen sokkal jobban bírtam a strapát sajnos, mint most, de azért még ebben sem panaszkodhatok, és nem is panasz az egész. Ez egy őszinte dolog. Picit elfáradtam, egy kicsit lassítani kell, de természetesen az egész küldetést, ami nekem nem kitartott, hanem tényleg a szívemből, lelkemből jön, hogy a mindenféle és nem csak gasztrohagyatékot megörökítsem, mert szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy ne csak néprajzosok könyvekbe gyűjtsenek adatot, mert ezek az épületeink, a gasztronómiánk, a mesék, amiket az emberek tudnak az életükből, ezek mozgóképpen a mai világban, 21. században sokkal inkább hitelesebben, meg érthetőbben archiválható, és annak ellenére, hogy ez tévéműsorokra nem jellemző, Én ezt szerettem volna rögzíteni. Én megszállottja vagyok kicsi koromtól annak, hogy hogy tudtak élni a konkrétan a nagyanyámék úgy, ahogy éltek. Tehát, hogy én sem vagyok még idős ember, de az én nagyanyának ízéteke nem volt szemet. És ezen gondolkodom egyébként a legtöbbet, hogy mit csináltunk mi, a mi generációnk, hogy hirtelen meg fölemészti a földet, a szemét. És nem volt szemete. Nem volt olyan
szemete.
És ez szemet.
Nem is volt olyan régen.
És nem. Hát még én is 52 leszek csak, és én erre még emlékszem. És szerintem ez hihetetlen extrém. És valamit nagyon tudtak, és még nincs olyan messze, hogy ezt ne derítsük ki, hogy mit tudtak annak érdekében, hogy a gyerekeinknek is még legyen életük. És ez szerintem állatizgalmas, hogy egy család, az egy kis cég volt tulajdonképpen, hogy mindent meg tudtak maguknak csinálni. Hogy a bútoroktól kezdve, a ruhákig, az élelmiszerig, amire szükségük volt, azt elő tudták állítani, el tudták készíteni. A házig mindent, az ágyneműig mindent, és egy ilyen tök organikus élet volt. És mindenki így élt, és eltelt néhány tíz év, és semmi nem úgy van. Továbbra is szeretnék ezzel a gyűjtőmunkával meg, hát ezeket be is mutatni az embereknek. Ugye a gasztroangyalban is a főzés maga a kommunikációs csatorna volt, de benne voltak az egyéb értékek is a műsorban, a természeti, az épített környezet, a néprajzi értékek, vagy hogyha kisvárosban, vagy nagyobb városban voltunk, akkor az ottani kulturális értékek, maguk az emberek, és ezt ezután is folytatni szeretném mindenki. Éppen ezt az egyet biztosan tudom. Hogy az milyen formában lesz, az még kérdéses.
Hogy igen, hogy akkor ez inkább egy szünet, egy hosszabb szünet.
Igen, remélhető. Jó hosszan válaszoltam, bocsánat.
Nem baj.
Semmi gond. És tök jó, hogy gyakorlatilag a környezettudatosságot említetted, mert ahogy én is visszanéztem, vagy néztem veled készült interjúkat, ott mindig szerepet kapott ez a téma. Manapság azért sokkal inkább a veganizmusról esik szó, elhagyjuk a húst, és inkább arra koncentráljunk, de közben meg egy olyan műsor mellett, mint a Gasztroangyal, ahol tényleg a vidéki élet nem vegán életet helyezi előtérbe, ez egy jó kontraszt. Lehet máshogy is ehhez hozzányúlni.
Én nagyon sokat gondolkodtam ezen is, ugyanis én sem eszem sok húst, de nem azért, mert a veganizmus felé tartanék. Én nagyon tiszteletben tartom a különböző irányzatokat, és mindent úgy, ahogy van, el is fogadok. Úgyhogy ha visszagondolok, akkor az én nagyszüleim tulajdonképpen ugye egyszer ettek egy héten húst. Még hogyha én a gyerekkoromat nézem, akkor is úgy volt, hogy szombaton volt valami olyan, amiben egy kicsi hús volt, vagy kolbász, vagy szalonna, vagy sonka, vagy ilyesmi. Vasárnap volt hús, és hétfőn hús marad, a maradékból volt hús. Az összes többi napon nem ettünk hús. És ez az én saját életem. Azt gondolom, hogy most ki akartam gyorsan mondani, hogy nevezik ezt ma.
Ez
flexitáriánusnak hívják ma, tehát az én nagyanyám állati korszerű volt, meg a szüleim is, mert ők flexitáriánusok voltak, és hozzám is ez áll legközelebb. Hogy amikor úgy adódik, vagy ünnepnap van, akkor együnk hús, de egyébként nem kívánom a húst minden nap, sőt, egyáltalán tudatosan eszem egyszer-egyszer húst, mondjuk minden héten eszem halat, de havonta nem eszem már. Tehát, hogy nem minden hónapban eszem más húst, de mondom, ez nem elv, hanem én nekem így alakult kezdetektől az életem, én ebbe szoktam bele. Egy mázlista vagyok, hogy Bácskában nőttem fel, mert ott a balkáni hatás miatt rengeteg zöldséget ettünk, tehát nálunk a saláták és a rengeteg zöldségétel az nem egy ilyen mai trendi mediterrán típusú étkezés, hanem az a balkáni típusú tradicionális étkezéshez hozzátartozik. És tudom, hogy ez egy előny, mert mindazok, akiknek a tradícióban nincs benne ez a zöldségevészet, azoknak meg kell tanulni szeretni a zöldségeket. Nem úgy vagyunk, mint mondjuk az olaszok, hogy az ember megáll az autópályán egy ilyen autogrillben, és akkor a kamionsofőrök is a látát tesznek, és tényleg egy ilyen szép új világképet látsz, miközben nekik ez a normális, hát, hát ebben nőttek bele.
De hogy nálunk azért például a vendéglátásban egy átlagos, egy ugyan magyaros vendégben azért eléggé a hús van túlsúlyban.
Igen, azért ez a rendszer, vagy hát a háború utáni időszak előtte azért nem volt ez ilyen jellemző, hogyha megnézzük azért a régebbi receptgyűjteményeket, szakácskönyveket, azért nem egyrészt anyagilag sem tehették meg. Uh-huh. Másrészt, hogyha belegondoltok, városba ki kellett fizetni, tehát ez egy drága dolog volt. De falun, hát egy gazda fölnevelt egy malackát, meg néhány baromfit, azt nagyon be kellett osztania. Hát, és mivel ő nevelte föl, és tudta, hogy, és szerette az állatait, és tudta, hogy ez mi energia volt, hogy ők felnőjenek, mennyi gondoskodás, mennyi odafigyelés, táplálás, stb. Ezért nem volt pocsékolás. De olyan érdekes, hogy ez úgy volt, képzeljétek el, hogy ugye minden, mondjuk, hogyha az étkezést nézzük, akkor disznóöléstől disznóölésig lehet beosztani az évet. Elkezdődtek december vége, közepe fele a disznóölések, és akkor az kitartott ugye egy jó darabig a hús készlet, kivéve ugye a sonka, füstölt, tehát a füstölt áru, mert ezt tovább kitartott, mert azt a padláson ugye ott szárították. De a többi hús az valameddig kitartott. És ameddig az kitartott, onnan kezdve, ez valamikor húsvét után következett be április végén, onnan kezdve kezdtek felnőni a baromfiak. És akkor már hétvégén egy csirkét vágott, mert már nem volt a disznóhúsból. De beosztották addig a nagy család, az egészet, tehát nem volt pocsékolás, és akkor ott egy baromfit vágtak. Egy darabig volt az új csirke, akkor a többit már nem vágták le, mert kellett a tojás, de addigra felnőtt a kacsa vagy a liba, ez tájegységenként változik, hogy hol a kacsa, hol a liba, de valami vízi szárnyas biztos volt a háznál. Nálunk kacsa volt egyébként a bácskában, minden hétvégén utána jött egy kacsa. Egészen ezek a kacsák, ezt hogyha kiszámoltuk, most már nem emlékszem, de egyszer leírtam pontosan, hogy ez hány kacsa, ez 20-valahány hét egyébként, pont disznóölésig tartott ki az utolsó kacsa. És ez is olyan érdekes volt, hogy még a bögyét is mindig a mama, meg hát mindenki kimosta, ez egy ilyen hosszúkás dolog, felfújták egy nátszállal, bekötötték levegővel együtt, és azok lógtak benne a kamrában megszárítva, mert abba töltötték utána a kolbászhúst. Hogy minden részét hasznosították. És engem lenyűgöz ez, hogy nem pocsékoltak, nem dobtak ki ételt, hogy mindennek egy éves tervezés volt. És hát mennyivel kifizetődőbb így az egész, hogyha belegondolunk.
Te is vágytál erre az önfenntartó életre? Hogy így azért a munkáddal ez nem teljesen összeegyeztethető?
Egyáltalán nem összeegyeztethető az én munkámmal, de azért a vágy megvan. De azt hazudnék, ha mindig így gondoltam volna, mert amikor én gyerek voltam, akkor ugye, hát rengeteget kellett dolgozni a földeken, és akármit termesztetünk, mindig nagyon sok minden, gyógynövényeket, amit éppen, amihez értettünk meg, amit el lehetett adni, mindenféle gyógynövényt termesztettünk, meg paradicsomot, paprikát, ugye, csemege, kukoricát, mind. Na, a lényeg az, hogy valamit termesztettünk, és azt csináltuk, és hajnaltól késő estig picikoromtól menni kellett, olyan nem volt, hogy nem mentünk. Persze úgy segítettek be mindig a szüleim, hogy azt hittem, hogy én is ugyanúgy haladok, mint ők, és de végig beszélgettünk, és ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy együtt dolgozott a család, és észre se vetted, persze elfáradtál. De hogy tudtunk ennyit beszélgetni, azt nem tudom, a mai napig elképesztő volt, ezt ma már nem tudjuk. Ja, és mindegyik után mondtam, hogy na, én nekem ez se lesz, ha nagy leszek. Na, én ezt se fogok termelni, ha nagy leszek. És akkor mondta az apukám, persze, hát miből fogsz kicsim megélni? Majd meglátod, hogy nekem nem kell majd termelnem semmit. Egy tenyérnyi földem se lesz. És aztán egy darabig tartottam is magam ehhez, és akkor benőtt a fejem lágya, és akkor rájöttem, hogy én semmi más nem szeretnék csinálni, csak ezt. Tehát most nagyon vágyom, de az ember ilyen gyarló, mindig az nem jó, ami van. Mindig a másik oldalra vágysz.
De most hol inkább, főleg Budapesten vagy?
Nem,
vagy,
Solymáron vagy, lakunk egyébként, úgyhogy falun maradtunk falun.
Igen, az igen, igen, az igen, nagyjából végül is annak lehet tűnni.
Igen, de egyébként az Őrségben élünk, tehát inkább egy picit többet ott, mint itt.
Ott forgatjátok a...
Igen,
a
ott is forgatunk, meg ott van a kert, ugye, a gyümölcsös, meg konyhakert, meg minden, meg üvegház, picike kis üvegházam van, de már az is van egy picike, úgyhogy most már nagyon-nagyon komoly, és hát egy óriási előny ez, hogy ennyi mindent megtanulhattam pont a gasztrangyal forgatások során a komoly szakemberektől, tehát rengeteg tapasztalat, meg hát azért csak ebbe születtem bele, tehát ott van az is a szülői, nagyszülői tapasztalat, amit akkor nagyon utáltam, de most óriási kincs az épeszű élethez, úgyhogy csak lett annak is haszna. Hát mindegy. Majd egyszer bocsánatot kérek érte.
Szerintem sejtették.
Apukám nagyon bölcs ember volt, és azért mindig ott volt a szája, meg a szeme sarkában egy ilyen pici kis mosoly, meg állandóan kacsintott ilyenkor, és akkor még nem tudtam. Tehát igen, azért kérdezte, hogy és miből fogsz megélni, kislányom. Hát nem ebből egyébként, aztán végül is mégis csak ebből. Mégiscsak ebből, igen.
Azt tudjuk, hogy te egy televíziós műsorvezető voltál, vagy egy darabig. Hogyan jött le?
Most is még az vagyok.
Igen, de hogy nem vezettél ilyen műsorokat, hanem...
Nem a gasztróval kezdtél.
Hogy bemondóként kezdtem, igen. A rendszerváltozás után hirdettek egy olyan iskolát, akkor még csak magyar televízió volt, nem volt semmi más még, hogy MTV1, MTV2, tehát így hívták akkor, és hirdettek egy olyat, hogy szerkesztő, riporter, műsorvezető, képző, tanfolyamot indult, így ezt bemondók mondták, beálltak a képen, és mondták, magyar televízió, szerkesztő, riporter, műsorvezető, képző, tanfolyamot indít. És akkor mondták a családtagjaim, hogy jelentkezzek, de én még egy verset sem mondtam előtte nyilvánosság előtt, soha nem szerepeltem semmit, tehát soha a ballagó beszédet 8. Én mondtam volna, ha nem bőgtem volna szét. Ugye, mert egy abszolút érzelmi lény vagyok.
Csak akkor miért mondták, hogy jelentkezz?
Hát nem tudom.
Hogy látták, hogy mégiscsak ez való neked?
Mert minden érdekelt. Tehát, hogy inkább azt mondom, hogy túl sok minden érdekelt, és akkor ők azt gondolták, hogy ez arra jó, mert egy televíziósnak az a jó, ha sok minden érdekli. De én nem akartam már tanulni, akkor már engem, 25 éves voltam, már nem, már elég volt. Addig maceráltak, hogy na jó, utolsó 4-ig lehetett délután 4-ig a tanulmányi osztályra a Nádor utcába, emlékszem, beadni a jelentkezést, és akkor 3-4-kor bevittem, de csak azért, hogy az apu ne haragudjon rám. Tehát ez az egy volt, amiért, és mondtam, hogy persze, Budapesten a magyar televízióhoz pont engem madarassal fognak felvenni, de lám, beadtam. És az esélytelennek nyugalmával hátradőltem, el is felejtettem az egészet. Ez nagyon érdekes volt, mert kézzel írott önéletrajzot kellett beadni, és grafológussal kiválasztottak nem tudom mennyit, képzeljétek el. Ezt nagyon komolyan csinálták.
Az elég kemény. Ez manapság főleg nagyon durva lenne, hogy amikor az emberek nem is írnak. Ugye?
Nem is tudnak én. Hát igen. Akkor még írtak. Igen. És akkor ott a felét kiszűrték, felét behívtak, de az is még valami 600 ember volt. És volt egy 4 fordulós felvétel, és akkor tudod, mikor már harmadikon is túlmész, akkor már nehogy már ne jussak túl, akkor már harapod
a... Akkor már te is akarod ezt
akkor
csinálni.
Akkor már akarod, igen. Így van, és akkor fölvetek 20 ember.
De akkor nem csak a szép és rendezett kézírásod miatt, hanem akkor ott már egyéb dolgok is.
Még utána jött 4 forduló, igen, mindenféle dolog.
De akkor az még nem abszolút nem a gasztró világa volt.
Nem. Hát, sőt, igen, persze, bemondó voltam, így van, akkor különböző szerkesztőségekbe kellett a szerkesztőségi gyakorlatokat teljesíteni. Úgyhogy így elindult az élet.
A gasztroangyallal és ezzel a gasztrós vonallal egy hobbit találkozott, uh-huh. És végre összeért a tévézéssel, vagy közbe szeretted meg?
Nem. Nekem ez volt a hobbim. Igen, én nem csak a magyar, és nem a főzés kimondottan, hanem inkább így, hogy gasztronómia. Tehát a zöldség, gyümölcs termesztés is, akkor a világban hol mi van, mi a helyzet, minden. Tehát én minden szabadidőmben ezután kutattam, ezt néztem, ezt figyeltem.
Még most is?
Most is, igen. De most, ami hátrány lett ebből az egész őrületből, az ugye, hogy én addig minden nap otthon főztem, minden csak saját sütésű kenyér volt, úgyhogy az én férjem látta ennek kárát, mert most csak hétvégén főzök, és nincs saját sütésű kenyér, mert nincs időm a kovászt táplálni, úgyhogy. De azóta olyan kenyereket lehet kapni.
Hát igen,
Fekete Gergő megsüti helyettem. Úgyhogy.
Hát pont ez az, hogy így össze, tényleg így megért erre egy sokkal nagyobb közönség, hogy egyre népszerűbb.
Igen,
lett,
hát mikor 9 éve elkezdtük a gasztroangyalt, akkor első év után hát néztünk egymásra a kollégáimmal, hogy mi lesz itt a következő évben. Annyira nem volt semmi, képzeljétek el. Szóval az félelmetes volt.
Néző vagy anya?
Nem
vagy
néző, helyszín, ahol lehetett volna forgatni. Tehát akkor még úristen, hogy kézműves termelők, meg konyhakert, meg szóval egyszerűen teljes kétségbeesés volt. Utaztunk az országon végig, és a 40 aranykoronás földekkel bíró falvakba se voltak konyhakertek. Csak gyep és tuja.
És most meg már alig tudtatok menni helyekre annyi kérésért, vagy annyi.
Hát nem kérés, azért volt sok kérés is, de annak mondjuk a 10%-a volt.
Igen, nem tudom, hogy ez pontosan, hogy.
Igen, hát hogy nem iszonyatos kutatás.
Volt akkor egy egész csapat, aki ezzel foglalkozott?
Hát vagy volt, de fölépült persze egy komoly szerkesztőségünk, hát heti egy órát ebből összerakni, úgyhogy szanaszét forgatsz. Ez nagyon komoly kutató munka, terepszemlék, minden, tehát ez tényleg egy komoly munka volt. És így is még, hogy nagyon komolyan ellenőriztünk mindent, még így is azért futottunk bele, tudjátok, olyanokba, ami vagy nem tudtuk leforgatni ott, amikor szembesültünk, itt mondjuk nagyon kevés, vagy bemutattuk, fellendült az egész kicsi vállalkozás, és aztán hát elkanászodott. Szóval, hogy azért ilyenek.
Megörült a túl nagy hírnévnek.
Igen, azért ez mindig benne van. Szóval, hogy azért ilyenek is voltak. De a többség, szóval tényleg nagyon hálás volt. Azért ez szerintem nagyon sokat számított ezeknek a kicsi termelőknek, kiskézműves termelőknek, hogy bemutattuk őket. Tehát számtalan ilyen visszajelzést kaptunk, hogy ezen múlt, hogy túlélték. Hogy meg tudtak maradni, hogy egy kicsit jobban elkezdték a környékbe keresni őket, megvették jobban a piacon a sajtját. Tehát ezek a mai napig pici kézműves családi vállalkozások, de sok, ez nagyon jól megkapni ezeket a leveleket, hogy nagyon köszönjük, hogy túlélte, meg hogy mondjuk tudtak valamit fejleszteni, hogy át tudtak állni biogazdálkodásra, vagy egy organikus gazdálkodásra minimum, mert ugye ott azért 3 év az kemény, mikor átállsz, hogy ez segített nekik abban, hogy kibírják anyagilag. Úgyhogy ez sokat adott érzelmileg, meg energiában vissza.
Te minek tulajdonképpen? Te hogyan szembesültél azzal, hogy egyszer csak elkezdődött ez a változás? Vagy
szépen fokozatosan.
És te minek tulajdonképpen, hogy ez miért pont most?
Szerintem jó időben voltunk. Tehát pont egy olyan hullám alakult a világban is, hogy ez szerencsés együttállás volt, hogy jött egy ilyen trend, hogy pont akkor kezdődött el ez, hogy a európai szinten, hogy termeld meg magadnak, hogy a rövid élelmiszerlánc, a slow food mozgalom, tehát minden ott kezdett el igazán hangossá válni, és ez egyszerűen pont előtte egy évvel indult el ez a műsor, és szépen így ezek heterózis hatással összeadódtak, és persze biztos, hogy sokat számított a műsor is, ezt szerénytelenség nélkül állíthatom, hogy sokat számított, de azért, mert pont volt egy ilyen hullám a világban.
Viszont most már fine dining éttermekben is egyre nagyobb szerepet kapnak ezek a magyar alapanyagok.
Hát hogyha az alapvető.
Igen, de régen azért nem, vagy hogy nem volt ez. És
de
most
nem is
meg
lehetett beszerezni ezeket.
Nem, és mindent nyilván külföldről innen-onnan kellett beszerezni, és most meg már, hogyha mi is akár beszélünk egy anyag kapcsán egy séffel, folyamatosan arról beszélő is, hogy mennyire fontos, hogy ő személyes kapcsolatot tudjon ápolni a termelővel, igen, és hogy magyar alapanyagokat hoz.
Igen, ez ha belegondoltok, ez az elmúlt 7-8 évben történt. Ez olyan gyors tempó, szerintem ez valami zseniális dolog. Jó, ehhez
próbáljuk
kellett
a lemaradásba hozni.
Igen, de szerintem sokat hoztunk. Tehát ehhez kellett a Széltomi sikere, ehhez kellettek ezek a igazán intelligens, fiatal séfek, akik külföldön tanultak, hazahozták ezt az elvet. Ehhez kellett a fogyasztó közönség, mi, akik nyitottak vagyunk erre, akik érzékenyek vagyunk ezekre, a fenntarthatóságra, az egészséges étkezésre, minden ilyesmire, meg a világ dolgait figyeljük. Tehát ez minden együtt kellett ahhoz, hogy ilyen sebességgel változzon pozitív irányba a magyar gasztronómia. És még mindig rengeteg mindennek kell változni, de ne legyünk elégedetlenek, mert nagyon sok jó dolog történt az elmúlt években.
Arról beszéltünk itt előtte, hogy például a gasztronómia azért nem elsősorban ezzel a fine dining vonallal foglalkozott.
Nem, az alapanyaggal.
Alapanyaggal. Igen. Te ezzel akkor ezt figyeled meg, azért így próbálsz lépést elfelé, meg
hogy jársz
ezekbe az éttermekbe, ha persze, tudsz meg ilyenek.
Persze. Én nekem muszáj velük kommunikálni, sőt nagyon sokukkal nagyon jó barátságban vagyok, és kérnek segítséget, hogy mit honnan tudnának beszerezni. Tehát az az első, hát az biztos, hogy így az országos alapanyag térkép, az biztos, hogy nálam a leggazdagabb, közel sem teljes, de talán a leggazdagabb. Tehát még szép, hogy azonnal segítek, ha valaki kérdez valamit, hogy mit, bár egyre egyébként ez érdekes, mert az elmúlt egy-két évben egyre kevesebben kérdezik, mert már még előrébb járunk, most már ott tartunk, hogy már minden séf körül néz a környezetében, hogy még közelebbről, hogy egész közelről tudja beszerezni, egészen addig, hogy a Pesti István például Tatán maga termeli meg ezeket a zöldségeket télen-nyáron.
Igen, ez a farm to table, igen, ez már nálunk igen is egyre népszerűbb.
Ez a jövő.
Pont a tök jó, hogy a Pesti Istvánt mondod, igen, mert amielőtt eljöttél hozzánk, abban a műsorodban futottunk bele, hogy ő is volt nálad. Igen, valahogy a YouTube azt dobta fel.
Ja, BMSK-ban.
Igen.
Előtte voltam én ott nála a gasztroangyallal.
Igen, most a frissebb.
Én nagyon-nagyon kedvelem az ő intelligenciáját, ahogy a gasztronómiához áll. Nincs megalkuvás, és az nagyon intelligens dolog, ahogy a Pesti.
És ő is az egyik séfek egyike, vagy aki Budapestről, a budapesti karrierjét hagyta maga mögött
hát
egy időre.
De most gondoljatok bele, hogy ugye ő volt az a Michelin csillagos, aki ő kapta, nem az étterem.
Pontosan, és milyen rövid idő alatt.
És ott hagyta az egészet.
A tantiról van szó egyébként.
Igen, mert hogy nem tud megalkudni. És ez óriási dolog szerintem, hogy valaki a sikercsúcsán valamit abba tud hagyni, mert nem tud megalkudni.
Milyen érdekes, hogy ezt mondod, mert hogy neked is egy csomószor előjön az első műsorod, amit te is egészen rövid idő alatt
hagytál. Igen, de hát ez nem volt karrier csúcs, tudod, szóval.
Hát nem, csúcs nem volt.
Az eleje volt, az a dobbantó lett volna, csak a dobbantó be volt akadva.
Hát de mégis azért nem biztos, hogy annyian kezdő álltak volna fel, igen, hiszen igen. Abban reménykedtek volna, hogy jó, ezt megcsináljuk, ez szar, de aztán legalább jön egy jó.
Hát igen, nem tudom én se csinálni ezt.
Igen, csak ezért jutott eszembe.
Igen, hát most is azért is nagyon sokan furcsán néznek rám, meg ezt bírom, mikor az emberek mindig így a másik emberre ilyen gyanakvóan figyelnek, hogy ezt a döntést miért hozta meg. De hát mi között hozzá, hogy miért hozta meg, nem? Tehát, hogy én mindig ezzel csodálkozom, hogy de ő miért filózik azon, hogy én miért hoztam meg egy döntést, és mindig azt sejtik, az a legtöbb esetben azt sejtik az emberek, hogy valami van mögötte. Tehát, hogy én nem tudom, hogy élik az életüket, hogy ők mindig számításból cselekszenek. Nem számításból.
Tehát, most konkrétan mondjuk a gasztroangyal.
Így, most például a gasztroangyal uh-huh is, hogy van az, hogy itt van ez a
legnézettebb
a
műsor, igen, közmédien.
Hát igen, és hát a nagy teljes magyar nyelvű televíziós nézettségi listán is mindig 10 és 14 között ott van egy délutáni gasztroműsor, ami brutális nagy teljesítmény. És hogy erre azt mondja valaki, hogy ő most ezt abba hagyja, mert elfáradt, hogy ez biztos van mögötte valami. Hát ez ennek jelentem, nincs mögötte semmi. Az van, amit mondok, elfáradtam.
Hát itt ez valószínűleg ne ennek tud be, hanem inkább a közmédiának. És a rajongóid, mert azért Facebookon is elég nagy a rajongótáborod.
Ők nagyon cukik.
És hogy ők hogy fogadták?
Hihetetlen elkötelezett rajongók, hihetetlen aktív rajongók. Hát elfogadták, tehát ők szerintem teljesen látták azt, hogy én mit dolgoztam. Tehát ez tényleg egy nagyon kemény munka volt ez az utolsó 9 év tényleg. Elfogadták, de szomorúan. Tehát én nagyon remélem, hogy azt az űrt, hogy a vidékről szóló műsorok, meg információk hiánya, ami most nekik van, hogy azt azért majd ki tudom tölteni. Mondom, nem, tehát egyszerűen nem tudom elengedni, tehát muszáj ezzel foglalkozni, mert sejtszinten vagyok érintett. Úgyhogy ezt azért folytatni fogom. De hát persze azért annak a hangot adtak, hogy szomorúak, igen. Hogy elvettem a szombat délutáni pihenésüket.
Ez azért jó. Ez jó. Legyen a legnagyobb.
Nagyon jó lesik, és hát tényleg nagyon-nagyon jó fejek. Na, ez van. Egyébként nekem is hiányzik. Tehát igen, nem mondhatom, érzés. Hogy nem, mert hiányzik, abszolút hiányzik, de tehát nem lehetett tovább húzni ezt a tempót.
Van pár ország, tehát vidéki étterül, ami országos népszerűséget vagy hírnevet szerzett az elmúlt években. Az anyukám mondtátok kezdve a Pajtáig, és még lehet párat sorolni, Balaton környéket. Igen, hogy ezeken kívül van neked olyan eldugott, vagy van olyan tipped, amit így mondanám, ami annyira nem ismert, és érdemes lehet így megismerni az országos?
Biztos van rengeteg, de azért az én fő küldetésem az nem az éttermek világa.
Világos.
Tehát nekem a célom az, hogy igen, és hogy otthon is minőséget tegyünk. Hogyha az idegenforgalmat nézzük, a turizmust nézzük, akkor is az a legfontosabb, hogy otthon mit esznek az emberek. Tehát sokan nyavajognak, hogy miért nem mennek a Balatonon a halászcsárdák. Hát mi a jó élettől mennének a halászcsárdák, mikor, hogy megnézzük a Balatonnál élő emberek, szerintem egy évben kétszer főznek halászlét. Nem főzik. Nem lehet halat kapni, és nem főznek halászlét, ha lehetne se főznék. Csak azt tud idegenforgalmilag vonzó lenni az az étel, mint ahogy mi elmegyünk Olaszországba, Milánóba enni egy sáfrányos risottót osszobukkóval, az azért tud Milánó emblematikus étele lenni, mert azt az emberek ott teszik, és főzik otthon. Ácsi, csak azt tud. Ezért nagyon fontos, hogy otthon ne rántott sajtot együnk, meg mirelit pizzát, meg nem is tudom én miket. Szerencsére fogalmam nincs, hogy zacskos levesen kívül meg a fagyasztott pizzát, ezt a kettőt tudom, hogy rengeteg minden rengeteget vesznek az emberek, hanem kotorjuk elő a nagymama receptjeit, vagy nézzük meg, hogy mik voltak ott a tradicionális ételek, ha nagymamától nem maradt valakire rá véletlenül, bár nem hiszem, hogy van olyan ember, akinek a nagymamájáról ne jutna eszébe 5 olyan étel meg sütemény, amit ő készített, és kezdjük el feleleveníteni. És nem azt mondom, hogy ugyanúgy, mert más az életünk. Tehát a 21. században közel sincs annyi kalóriára szükségünk a mai életmóddal, mint nekik volt. Ugye nem gyalogolunk, nem végzünk annyi fizikai munkát, nem olyan hideg szobában élünk, mint ők, hanem 5 fokkal melegebb lakásban élünk, és egy csomó minden van. Ezért egy kicsit a mai életre át kell alakítani. De azokat az ételeinket, azokat védjük. Tehát engem például állatira bosszant az, hogy vannak ilyen ételeink, mint a csirke paprikás, és paprikás csirkének hívjuk. Ez az első, ami bosszant, mert a paprikás csirke az egy jelzős szerkezet, hogy paprikázott csirke, a csirke paprikás meg az étel neve. Tehát nem paprikás krumpli, hanem krumpli paprikás. Bár minden régi szakácskönyvet, ha megnézünk, ez nem paprikás csirke, ez csirke, a paprikás maga az étel típus, ugye? Paprikás disznó? vagy sertés, nem, sertés paprikás, vagy nálunk disznó paprikás. Paprikás marha? Nem, marha pörkölt. Tehát a pörkölte, érted? Nem. A paprikás az egy étel típus. Uh-huh. Az maga az étel. Még a nevét se tudjuk Magyarországon, ez az egyik, és a másik meg, amikor volt például a Gourmet Fesztivál, és a csirkepaprikás volt a fő téma, tematika, nem tudom, 5 éve. Hát ott a rakott csirkétől kezdve a sült paprikás, nem tudom, még minden volt, ami mind külön állati finom volt. De például megint az olaszokat, vagy a franciákat tudom hozni példának. Képzeld el azt, hogyha mondjuk az olaszoknak, maradjunk az osszobukkónál, az osszobukkót valaki ennyire újra gondolná. Hát palota forradalom lehet. Van különbség a tálalásban, az alapanyag minőségében, ebben, abban, de hogy alapvetően a recept az tuti ugyanaz lesz, mert különben világgá űznék a séf. Tehát én nekem, tehát azt gondolom, hogy akkor tudnak ez a rengeteg turista egyébként, aki jön hozzánk, rászokni magyar ételekre, vagy megkedvelni magyar ételeket, hogyha kineveznénk mi is 10 olyan, nagyon könnyű 10 olyan magyar ételt találni, ami népszerű lehet, hogy akkor véssük kőbe a receptjét, mint a dobostortárnak hajdanán, védjük le, ez a recept. És akkor lehet különbség tényleg alapanyag minőségben, meg tálalásban, de a recept az az legyen. A csirkepaprikás az ez, a halászlé ez, a töltött paprika ez, tehát az nem húsgolyó paradicsomszószal, megfőtt krumplival, hanem az töltött paprika, káposztástészta ez, a gulyásleves ez. És akkor az valami olyasmi legyen mindenhol.
Igen, de akkor fognak megjelenni fordítva, hogy paprikázott csirke, szóval, hogy ez ugyanúgy, mint a dobostortánál, vagy az Eszterházi tortánál, ahogy le vannak ezek fektetve,
persze,
kitalálnak valami a cukrászdák általában valami új nevet, igen, amikor nem lehet mondjuk azt csinálni.
Igen.
Legalább onnan ismernénk.
Jó, de legalább akkor nem úgy hívják. Tehát szerintem ez egy nagyon fontos lépés lenne, és akkor ugye nem kezdek bele abba, amit mindannyiunk, a séfek, mindenki mond, ez az oktatás.
Igen.
De belekezdhetsz egyébként.
Én azt csinálnám, hogy úgy, ahogy van, megszüntetném, és csinálnék egy teljesen újat. Olyan szakmai tudás van már a mai séfeknek köszönhetően, hogy tényleg már nagyon klassz iskolát tudnánk csinálni.
Igen, szóval, hogy ezt ugye most tervezik átszervezni, hogy ez egy több éves képzés legyen.
Igen, de az egy másik iskola, nem az állami.
Igen.
De én az állami iskolát tanrendjét csinálnám meg nulláról.
Igen, az is igaz. Most az OK-ékre gondoltam.
Nem,
és ugye ott
én a szakács képzést nulláról újra gondolnám. És nagyon sokat változott. Ezt követni kell. Tehát már nem a barna rántás, meg a nem tudom micsoda...
Vegeta.
Ja,
hát
ezt ne is mondd.
Ez abszolút így van. Én például csak úgy, hogy hát ha egyszer majd jól jön, most én megcsinálom a szakácsókáit.
De jó.
És ott
de jó, hogy van idődre.
Hát szom, igen.
Nagyon ez szeretném, igen.
Ne, teljesen. Ő előétel rántott gomba. Meg milánói sertés.
Ne idegesít.
Nem, bár, bocsánat, nem is.
Még rosszabb, mint gondoltam.
Milánóival töltött.
Nem,
spagetti sertésborda.
Nem, előétel az lesz, csak hogy spagetti milánói módra, meg spagetti bolonyai módra előétel.
De kik tanítanak ott?
Könyva hibás.
Ja, könyv.
Szóval, hogy igazából biztos, hogy tudnának mást is, ráadásul teljesen lényegtelen a bolonyaiba zeller gumót írnak, és nem zeller szárad, de ez már egy másik kérdés.
Nem tudták az mi.
Igen, de hogy van egy tankönyv, egy tanrend, és akkor szépen haladnak. És gyakorlatilag nem biztos, hogy az a baj ilyenkor, hogy azt mennyi idő alatt szerzed meg azt a tudást, mert hogyha magadat képzed, akkor azt tovább tudsz olvasni, hanem maga az a könyv.
Ne, rosszul van, rosszul kezdjük el. Igen.
Igen.
Hát mondom, hát el kell égetni. Na ez az egyetlen jó ok a könyvégetésre. És talán akit meg is állhatunk. Nem? Van, mégiscsak. Mi azt gondoltam, hogy nincs indok a könyvégetésre, de most rájöttem, hogy mégis van.
És ez a gasztronómiánál kerül elő. Pedig tényleg, hogyha mondjuk a séfekkel beszél velük, ott mindenki ugye külföldön szerzi meg a javarészt, a tapasztalatot.
Külföldön, vagy most már, ugye van
mellettük
lehetőség itthon, igen, most már azért azért jó ideje van ez a külföldi tanulmányutak, és most már ő mellettük, akik hazajöttek, is tudnak nem is akármilyen sikereket elérni a fiatalok. Úgyhogy szerintem ez alapján őket kéne megkérdezni. Vagy egyszerűen csak, nem tudom, mert van jó okos ember, van, hát üljenek már, ezt rakjanak össze egy rendes könyvet, nem? Meg van könyvhagyatékunk is a múltból, azokat kéne elővenni.
Tényleg szuper szakácskönyvek vannak. Szuper. Ilyen oktató szakácskönyvek, igen. Most nem feltétlenül, mármint a receptes könyvek is nagyon jók, meg a, de hogy vannak igen, jó oktató
igen,
könyvek.
Igen, de meg hihetetlen gazdag, tehát hogy ez egy... Ez egy óriás kincs a Kárpát-medence minden területen, amiatt az olvasztó tégelysége miatt, hogy mindenki átment rajta, rengeteg nemzetiség él, rengeteg hatás éri, ugye Balkánról, Északról, Keletről, tehát hogy hihetetlen sokszínű, nem, ezért volt a monarchiának annyira sokszínű a gasztronómiája. Tehát egy mázlista helyzet, ha belegondolunk a gasztronómia tekintetében, nagyon jó az éghajlat, tehát alapanyagok miatt is, hogy egyszerűen csak rá kéne erre tényleg feküdni, és visszahozni ezt a sokszínűséget. Ennyi féle recept, mint ami a mi tájegységeinken van, mert ugye mindenki előkotorta már a minden tájegység település, mindenki a hagyatéket, tehát ezen túl vagyunk, ez nagyon jó állapotban van. Azt kéne átnézni, és az alapján megalkotni egy jó 21. századi magyar, nem jó, hogy magyar, magyarországi, mert rengeteg nemzetiségi behatás van, magyarországi, mit tudom én, oktatást, hogy mégis mi ma a gasztronómiánk, vagy mi lehetne 10 év múlva a gasztronómiánk.
És amikor te elkezdted a gasztroangyalt, azt például egyáltalán nem emlékszem, hogy vajon, remélem, hogy te igen, vajon, vagy akkor milyen volt a fogadtatás, mert most már azért tudjuk, hogy egy 500 000 nézőszámot tudott hozni a műsor, van erre igény, de 2011-ben
nagyon
te mivel
indult.
Találkoztál?
Hát én úgy emlékszem, a múltkor a Forbes-nak néztük meg, hogy ilyen 270 000-rel indultunk is. Tehát egy 0 kilométeres műsor reklám nélkül.
Ez egy nagyon jó számnak.
Igen, igen. Ami akkor azért közel sem volt az élmezőnyben, a nézettségben, azért azt hozzáteszem akkor.
Most ma már jónak akkor számít.
Ma már nagyon jónak. Akkor nem, hát jónak számított induláshoz, és aztán fél év alatt, tehát az úgy van, hogy szeptemberben indult el a műsor adásba, és a januári első adásunk már 700 000 volt.
Ez egy óriási ugrás. Igen.
Tehát nagyon érdekelte az embereket. Nagyon érdekelte. És aztán persze szépen beállt ilyen 600 000 körülre, mindig így évvégén, évelején magasabb, és akkor... ahogy Magyarországon, nem csak Magyarországon, hanem a világon csökkent a nézettség, úgy jutottunk el ide ehhez a 500 000-es számhoz, de ez hihetetlen, hogy még így tartotta magát.
Kereskedelmi tévéktől kerestek, vagy úgy fontolgattad valahogy?
Én Bika jegyű vagyok. A Bika 4 lábbal mozdíthatatlanul kapaszkodik a változatlanságba, ameddig csak lehet. És iszonyú nagy tragédiába tudja megélni, hogyha változtatni kell az életén. Úgyhogy én nagyon nehezen változtatok. Most változtattam. Egyébként, hát volt egy ilyen megkeresés, de mindig mindenki szerintem, bár a gasztroangyalra vonatkozó, amúgy volt megkeresés több is. Azért ez nem úgy van, hogy elviszek egy műsort csak úgy valahová. De annyira megbízható időpontban, megbízhatóan mindig ugyanabban az időpontban adták. Tehát, hogy nagyon jól bejáratott dolog volt, nem volt miért elvinni máshová. És szerintem ezt ugye látta mindenki, hogy annyira nyugodtan egy időpontban nem helyezgetik ide-oda. Nem...
Igen, ennek valószínűleg jót tett, hogy nem szakították nem. meg reklámmal.
Igen, igen. És ez azért nagyon nagy kincs. tehát ez azért a közszolgálatinak nagy előnye, hogy nincs reklámokkal megszakítva a műsor.
Tényleg nincs kitéve annak, és amúgy ez is lenne még több ilyen hasonló tartalomsorozata, feladata, hogy ne legyen kitéve csak a nézők igényeinek úgy nézve, hogy minden nap csak szórakoztatni, csak nevettetni kell.
És van még egy óriási haszna a közszolgálat, hogy a közszolgálati mehetett, az pedig az, hogy nem kényszerítettek ránk semmit. Tehát az sem, hogy most fizet egy cég, hogy ez a termék bekerüljön adásba, és akkor be kell rakni. Abban a pillanatban, ha ez elkezdődött volna a kereskedelmi csatornán, ez sajnos ment volna, mert ott a kereskedelmi csatorna.
Hát ott muszáj.
Abban a pillanatban már nem lett volna ilyen a műsor, mert már nem a minőség alapján válogatsz, hanem az alapján, hogy ki fizet. És itt ennek a műsornak az egyik, a sikerének az egyik legnagyobb bástyája az az, hogy itt nem volt ilyen. Itt senki, egyetlen egy ember sem, vagy senki nem fizetett soha egy fillért sem azért, hogy ide bekerült. Igen, és ez a minőség záloga egy ilyen típusú műsornál, hogy tényleg az került be, akit mi ellenőriztünk, hogy ide való, hogy bele érdemes forgatni, és nem üzleti érdek, soha nem üzleti érdekem múlt.
Igen, és azt se felejtsük el, hogy most tényleg a közmédiáról talán még ennyit, hogy ez volt az egyetlen műsor talán, amivel így az utóbbi időben tudott villogni, akár számok tekintetében pláne, hogy ezt tudta gyakorlatilag csak kirakni az ablakba, hogy ez működött a gasztroangyal, és ennek volt egy közössége is.
Hát ez teljesen, azért még megvan az a közösség, igen, szerencsére.
És ami teljesen így külön is vált a közmédiától, vagy hogy
hát,
nem...
Igen, az azért van egy saját Facebook oldal, ami egy közösségi oldal, és itt szépen lassan felépült magától, ami egy nagyon erős közösség egyébként, nagyon aktívak, és nagyon eltökéltek tényleg. Nagyon jó közösség, kimondottan jó közösség.
De egyszer egy interjúban mondtad azt, hogy többek között azért az is a problémád a kereskedelmi médiával, hogy máshogy mutatják be a vidéki életet, mint ahogy... Tehát, hogy nincsenek jó sorozat, tehát nem értékes tévésorozatokat csinálnak.
Nem, hát a vagy a kereskedelmi médiával, nem a kereskedelmi, a magyar televíziózás, vagy tévéfilm készítés. Én rengeteg tévésorozatot nézek, mint mindenki más, és jobbnál jobbak vannak Európában, és nálunk nincs más téma, mint ez a bunkó vidéki, ilyen filmeket csinálunk, az én kis falum, meg a nem tudom, és mindenről szól. Én mindig azon gondolkozom, hogy ezek az emberek, akik ezt kitalálják, megírják, vajon mennyiszer látták a Budapest vége táblát, de nem Ferihegy felé, hanem a vidék felé. Hogy voltak-e ott, töltöttek-e ott időt? Tehát hogy van az az agyukban, szerintem végtelenül sértő, hogy ők azt gondolják, hogy aki nem Budapesten lakik, vagy nem valamelyik nagyvárosba, az ilyen, hogy kiesik a kapaszáj. Hát nem ilyen. Tök intelligens emberek élnek vidéken, és köszönik szépen, járnak színházba, olvasnak, gazdálkodnak, értenek a munkájukhoz, sikeres vállalkozók, mindenféle ember, csak én nem tudom, hogy ez hogy alakult ki, hogy aki ezeket a sorozatokat készíti, az egy ilyen képet fest erről az országról. Nagyon felháborító. Nagyon. Egyébként a kereskedelmi csatornákkal én nekem inkább az volt a bajom, hogy mindig mellé rakták, hogy köteles vagyok a televízió egyéb műsoraiban is promóciós céllal részt venni. Tehát tudjátok, ilyen táncoljunk, meg énekeljünk. Meg
celeb vagyok,
mentsetek
ki.
De biztos, hogy nem. Tehát, hogy én tőlem ez olyan messze.
És akkor nem fogjuk borbás marcsit a konyhafőnökbe.
De azokkal a műsorokkal meg... Az a problémám, hogy szerintem a főzés és az együtt étkezés az egy boldogságos dolog. És az nem arról szól, hogy...
Versenyzünk.
Meg főleg nem arról, hogy kukába dobjuk, hogy mit néveltél, meg
hát ez
szívjuk.
A kereskedelmi tévé.
Igen, de rossz az üzenet.
Én például nagy konyhafőnök rajongó vagyok, de csak azért, mert minden ilyen gasztros bármit megnézek.
Ja, persze, igen.
És az utolsó évadnál én is ezt, sőt, ezt meg is írtuk aztán, hogy most már nem akarom alulról többet nézni azt a kukát,
igen,
amiben
igen,
beledobják igen, azt. Igen. Most már tényleg sok a drámából. hogy ezt nem tudom, meddig lehet fokozni, és a gasztroangyalban, ugye ott meg nem volt ilyen kényszer, hogy bárhogy fokozd a feszültséget.
Igen, igen. De minden esetre az biztos, hogy nekem az evés, a főzés, az mindig pozitív érzésekkel társult, és nem ilyen negatív érzésekkel. Tehát, hogy ez valahogy nem passzol nekem. Biztos az emberek örülnek, hogy most végre egyszer nem engem kritizálnak, hanem ott őt, hogy látják a tévében, és lehet, hogy van egy csomó ember, akinek ez tetszik, de én szerintem többen vannak, akiknek ez nem tetszik.
Pont, hogy ez az éttermi világ inkább, vagy hát erről szól, vagy így képzeli el az ember, és te, ahogy mondtad, te egy egészen más oldalról közelíted.
Én nekem az otthonfőzés, meg igen. Az jó alapanyag a rugom, ezzel rugózom jobban, igen. Nagyon ritkán eszünk étteremben, nem azért, mert nem szeretem, mert én szerintem tök jó kirándulás, de havonta, két havonta maximum.
Még talán egy utolsó kérdést lehetne megbeszélni, hogy a BMSK-n kívül bármi tervedről tudsz-e beszélni?
Hát az egypontúról tudok beszélni, hogy most már lassan egy éve dolgozunk azon, hogy legyen egy olyan online tér, ahol nagyon sok, tehát hogy fárasztóan sok ötletem van, a környezetemnek nagyon fárasztó az ötletmennyiség, és én mindig azt mondom, hogy de én ezt is meg fogom csinálni, de én azt is meg fogom csinálni, és mert szegények tényleg csúfolnak, hogy Borbás Marci szabad idejében fát vág, éjjel kettőkor lekvárt, de valóban ez van. Tehát, hogy ilyen vagyok, és rengeteg ötletem van, és rengeteg hiányérzetem van, hogy az emberek nem jutnak elég információkhoz. Ezért 2 éve gondolkodunk, hogy ezt online ezt a platformot létrehozzuk, és akkor majd itt mindent megcsinálhatunk, ugye, hogy végre azok a magyar dokumentumfilmek, kisjátékfilmek, vizsgafilmek, mert én nagyon szeretem a friss húst, meg ezeket a rendezvényeket, és jobbnál jobb vizsgafilmek, meg kisjátékfilmek, meg pályázatból filmek készülnek, és évfél után egyszer leadják valahol, és szerencsétlenek, ők sem tudják bemutatni, mit alkottak, és én se jutok hozzá, mint néző, holott kíváncsi lennék rá, ezeknek teret adni, akkor ugyanígy a vidék ki életet, a megmaradt értékeket összeszedni, a jó embereket bemutatni, hogy nem mindig csak sztárokról, ismert emberekről szóljon minden, hanem lássuk, hogy mennyi jó ember van ebben az országban. Egyébként a nézőinknek a legtöbb visszajelzése nem arról szólt, hogy hú, de jó az a recept. Ó, azt az embert milyen jó, hogy megtaláltátok. Hogy ez milyen fantasztikus ember volt. Hogy ez azért érdekes, nem? És hogy nekik is teret adni, az én kertészeti vágyaimat végre kiélhetném valahol. Tehát nagyon sok mindent szerettem volna, és akkor úgy döntöttünk, hogy csináljunk, hogy ne nyavajogjak, hanem akkor csináljuk meg, és hát iszonyú sokat dolgoztunk ezen, még nem olyan teljesen az egypontú, mint amit mi elképzeltünk, de most indultunk el. Tehát abban reménykedünk, hogy azért a következő fél évben így szépen kialakul, most ezért nem érek rá most éppen, és akkor onnan kezdve ezt tudjuk építgetni. Úgyhogy nekem ez a vágyam, hogy ezeket a kis dolgokat meg tudjam csinálni, amiket én szeretnék, meg amit látok a visszajelzésekből, hogy ezeket az embereket érdekli. Tehát muszáj bemutatni az alapanyagainkat továbbra is, muszáj bemutatni azokat a recepteket, amik megmaradtak. Egyébként van egy csomó olyan recept, amit a helyiek is megköszöntek nekem, ez tök jól esett például. A Kunságban a borjú kötél, az egy kalács sós étel, egy tipikus kun étel, még József Attila kedvence volt egyébként, és már nem tudták készíteni, és én előkotoráztam a receptet, és azóta készítik, de van több ilyen is. És hogy ez a célom, hogy ezek megmaradjanak, meg visszajöjjenek a köztudatba. Nagyon sokat kell fejlődni az alapanyag termelésünknek, és abban továbbra is szeretnék nagyon részt venni, hogy ez tovább fejlődjön. Nagyon nagy gondok vannak, főleg zöldségtéren, amiben viszont nekünk aratni kéne a világban. Szóval, hogy ezek a missziók megvannak. Imádom a régi építészetet, azt is szeretném jobban bemutatni. Én eredendően ugye biológia földrajzos vagyok, tehát természet szépségeit is, hogy nem kell mindjárt elutazni drága pénzért külföldre, hogy annyi kis eldugott zúg és szuper jó utazási célpont van itthon, hogy oda menjenek. Szóval tényleg annyi minden, hogy ezt itt tudom megcsinálni.
Köszönjük szépen, köszönjük, hogy eljöttél hozzánk. Köszönöm, ez egy szuper végszó volt.
Én köszönöm, tényleg jól éreztem magam. Köszönöm.
Igen,
köszönöm.
Még egyébként egy dolgot kérdeztem volna, de
hát ezt lehet, akár meg is utóírat.
Ez már egyébként nem is passzol a témájához, csak van nekünk egy másik podcastunk is, az, ami meg sorozatokkal fog, tévésorozatokkal foglalkozik, és amúgy is említetted, hogy téged ez érdekel, hogy csak erről akartam kérdezni, hogy mik azok, amiket te például mostanában nézel, hogy
Most az ifjú pápát nézem éppen, de hát az új pápát. Igen, most ez a címe már igen, de egyébként, ami szerintem így az utóbbi időben a legjobb, és már alig várom, hogy kijöjjenek, bár végigolvastam az egész sorozatot, az a Brilliáns barátnőm. Imádom az olaszoknak a képalkotási, meg ahogy tudnak filmet készíteni, egyszerűen zsenik tényleg.
Annak lesz nem sokára második.
Igen, olvastam, viszont nem minden tetszik, aminek ilyen nagy sikere volt, tehát úristen, ezek a furcsa apáca külsejű nők, hogy is hívták azt a sorozatot?
Szolgáló lengyel.
Attól a hideg rázott. Szerintem az egy borzasztó unalmas, én azt utáltam, de nem csak a sorozatokat, hanem van egy csomó olyan tévéfilm, ami szerintem zseniális, és annyira borz, és napi problémákat feszeget, és hogy annyira elkeserít, hogy ez nálunk nincs, úgyhogy nagyon-nagyon sok filmet láttam az elmúlt időszakban, de talán tényleg a Brilliáns barátnőm volt az, ami, ahogy megvan írva az is, eleve az írónő élete már az is lenyűgöz, mert szeretek ezeknek így utána nézni, de ahogy megfilmesítették, tehát csak irigykedni tudok tényleg, nagyon szeretem, de majd legközelebb erről is beszélgethetünk.
Jó van.
Köszi szépen.
Köszönjük szépen.
Én köszönöm.
Arra buzdítunk mindenkit, hogy kövessen bennünket a szokásos csatornákon.